képviselő gondolatot olvasnék föl a következő témával kapcsolatban, ami ugye nincs kijelölve a programunkban, de én is valahogy nekem ez jutott eszembe, és ezt szeretném felolvasni. Ez a Jelenések könyvében található. A feltámadt, megdicsőült, mennybe fölment Krisztusnak az egyik leveléből, a Sardis beli gyülekezet angyalának két leveléből két rövid gondolat, tehát a János Jelenésekről szóló könyvének a harmadik fejezetének az első versének az utolsó mondat része, illetve a harmadik versnek az első mondat része így hangzik. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. A harmadik versből pedig ennyit, megemlékezzél azért, hogy nem vetted és hallottad, és tarts meg, és térj meg. Hát jól ismerjük, legalábbis biblia olvasó emberek ezt a rövid kis részt, egyrészt a Jelenések könyvének a hét gyülekezethez írt levele, az hát mondhatjuk, hogy közkézen forog, szeretjük olvasni, sok igehirdetést is hallottunk erről, és már mondom, hogy nem volt kijelölve erre a délutára, hanem mégis úgy éreztem, hogy ezt az igét kell felolvasni. Mert a mostani témáknak a címe az az, hogy Jeruzsálem a Golgota helyszíne. Hát az előbb István testvérem azt mondta, hogy a Romén István testvérem, hogy hát jó volt neki, hogy egy kicsit még készülhetett. Igen, valljuk őszintén, mi ige hirdetők is, legalábbis akikkel beszéltem, hát elég nehezen tudtuk ezt a témát most valahogy a szívünkbe vésni, mert tényleg olyan kérdések vannak itt, amikről nehéz beszélni, és mindig keresi az ember azt a gondolatot, ami alapján megfoghatja ezeket a témákat. És itt is, hogy Jeruzsálem a Golgota helye. Hát azt mondanám, hogy hát hol lenne máshol? Tehát ez annyira egyértelmű, hogy hát ha valahol leállhatott a Golgota, hát az Jeruzsálem. Miért ott áll a Golgota? Miért ott állt a Golgota? Ez a kérdés, amit fölvet a témánk, hogy miért ott állt a Golgota. Benne mindig van a megszokás, akár a gyülekezeti élettel kapcsolatban is, a különböző megszokások, különböző ilyen egyházi zias dolgok ellen egy kicsit ellenkezésem, berzenkedésem, be kell vallanom őszintén, hogy mai napig is olyan, nem azt mondom, hogy nem szeretem, de valahogy mindig kicsit távol áll tőle, például a palásnak a felvétele, valahogy nem tudom, mindig távol áll tőlem egy ilyen, bocsánat, ez egy kicsit ilyen szimbolikus dolog, de ez jó értelemben legyen most itt előttünk. És ugyanúgy érzem ezt akkor, amikor éppen a Golgotai keresztről beszélünk. Miért Jeruzsálemben volt a Golgotai kereszt? És tulajdonképpen először az a gondolatom támadt, és majd ezt kicsit szeretném egy kicsit magamat kiigazítani, hogy berzenkedek bizonyos ilyen dolgoktól, mert aztán én is időnként rájövök arra, hogy ennek milyen jelentősége van. Tehát egy ilyen kettősség van, mondhatjuk azt, hogy több mint 20 éve lelkészkedek, és még mindig azzal a gondolattal küszködök, hogy hát szüksége van erre, szükségünk van-e arra, hogy ezek a ilyen dolgok akár a palást, hogy a Isten tiszteleten az a rend, ami van, mennyire szükséges. De valahogy úgy érzem, hogy néha jobb lenne a szabadság, néha pedig érzem azt, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha talán még inkább egy kicsit kötött lenne ez az egész. Tehát benne van egy ilyen kettőség, és arra gondoltam, hogy a megváltás szempontjából, mondjuk éppen a cselekedetnek, a keresztrefeszítésnek a szempontjából, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy az hol történik. Hát az most, hogy Jeruzsálemben történt, vagy történhetett volna Rómában is, bocsánat, nem szeretnék tényleg olyan dolgokat beszélni, amely valakit esetleg megbotránkoztat, de tulajdonképpen a megváltás ténye az, hogy Jézus Krisztus megfeszítették ott a Golgotán és állt a kereszt, ez tulajdonképpen abból a szempontból, hogy a megváltás megtörtént, én azt hiszem, hogy mindegy. Vagy talán úgy tűnik, hogy mindegy is lehetne. Viszont arra kellett gondolnom, és megint magamat szeretném kiigazítani, hogy Isten tervének, Isten akaratának a tökéletes tervének a megértése és megtapasztalása szempontjából mégsem mindegy. Az, hogy megértsük azt, hogy mi is történt ott, hogy megértsük annak a eseménynek, annak a cselekedetnek a misztériumát, ami akkor történt, mégsem mindegy. És nem szimbolikus jelentősége van csupán a golgotai, a Golgotának vagy a golgotai eseményeknek, hanem nagyon is kézzelfogható az Isten népe számára, az Isten üdvterve szempontjából mindenképpen. Nekem nagyon sokat segített a ma reggeli téma is, amivel kezdtünk, illetve ennek a témának a megértése szempontjából elővenni vagy visszamenni a csendes napjainknak a fő üzenetéhez is. És nagyon jól látjuk azt, hogy nagyon jól eltalálta, mondhatjuk a téma összeállítója azt, hogy honnan is kell kiindulni. Ugye az az ideált előttünk, újra felolvasnám a Galata levélből, a 4. fejezetnek a 26. verséből, de a magasságos Jeruzsálem szabad, és mindnyájunk anyja. Két fontos dolgot említ ez az ige. Az egyik, az, amit én aláhúztam, hogy mindnyájunk anyja. És hogy miért nem véletlen, hogy én az előbb a jelenések könyvéből olvastam fel az alapigénket, az azért van, mert ott azt mondja a témánk, vagy az az igénk, az Úr Jézus ezt mondja a gyülekezetnek, hogy megemlékezzél, hogy honnan vetted, vagy hogyan vetted, és hogyan hallottad. És arra kellett gondolnom, hogy Jeruzsálem mindig emlékeztet. Jeruzsálem emlékeztet bennünket. És azt mondja az ige, hogy a mi hitünknek a forrása. Mindnyájunknak az atya, onnan származunk. És valahogy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen azt mutatja meg nekünk, és ahhoz ad nekünk támpontot, ami minden ember számára egy fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, hol tartunk, és hová tartunk. Tehát egy támpont, Jeruzsálem mindennek az adat, mert valamihez nekünk mérni kell az életünket. Mint ahogy el szoktuk mondani, hogy az életünknek zsinór mértéke a Biblia. Hát sok mindenhez mérhetjük az életünket, mi szeretjük olyanokhoz mérni az életünket, akiktől kiemelkedünk. Emlékezzünk csak arra az imádságra, amit a farizeus mondott el a templomba, és a Újszövetség szépen le is jegyezte ezt, amikor úgy imádkozik ez a farizeus, hogy köszönöm néked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a lámszedő. És ebben benne van minden, hogy hova mérjük az életünket, hogy hova mérjük magunkat, hát mindig ahhoz, akihez képest úgy gondoljuk, hogy hát valamit felmutathatunk. Az ige pedig azt mondja, hogy van egy abszolút pont, amihez mérhetjük magunkat. Ami minden ember számára fontos. Tehát, hogy a Jeruzsálem, vagy mondhatjuk azt, hogy a Golgota, a jeruzsálemi Golgota, a megváltásnak a helye, az mindeneknek a forrása. Jeruzsálem mindnyájunk atya. És azt mondja itt a felolvasott ige, hogy a feltámadt Jézus azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy a neved az, hogy élsz, de halott vagy. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lesújtó gondolat. Ha Jeruzsálemhez, ha a Golgotához, ha megváltató Jézushoz mérjük magunkat, mondja, hogy a neved élsz és halott vagy, akkor nagyon lesújtó képet mutat rólunk. Azt mutatja, amit mi nem szeretnénk látni, vagy amit nem szeretnénk elismerni magunkban. A másik gondolat a mai témánkban, vagy a mi csendes napi témánkban az, hogy Jeruzsálem szabad. És erről beszéltem ma, hogy Jeruzsálem a szabadságot szimbolizálja, amire bennünket Isten elhívott, és amiről azt mondtam, hogy ez a szabadság maga az élet. Mi is a szabad élet? Ki tudná megfogalmazni azt, hogy mi a szabadság és mi a szabad élet? Mi az én életemben a szabadság? És hát talán 25-30 évvel ezelőtt én azt mondtam volna, hogy a szabadság az, hogy mindent megcsinálhatok, amit akarok. Hogy rúgjunk fel minden konvencionális dolgot, minden olyan dolgot, ami megszokott, legyünk polgárpukkasztők és legyünk szabadok. Ugye, valahogy ezzel a fiatalsággal legalábbis bennem ez volt, hogy mindent rúgjunk fel, legyünk szabadok. Volt egy film, annak idején a 70-es években, nagyon szerettem ezt a filmet, az volt a cím, hogy Szelíd motorosok, nem tudom, hogy ki ismeri, hát ez egy kultuszfilm volt annak idején, és számomra az volt ennek a filmnek a legfontosabb gondolata, amikor ez a két motoros elindul, ugye Amerikát bejárva, azt hiszem talán, ha jól emlékszem, ami karnevára indultak, de azzal kezdődött, hogy levették az órájukat és eldobták. És hát ez egy olyan megfogható magyarázata volt annak, hogy mi is a szabadság. De hogy milyen maga az emberi természet, a szabadságnak a vágya, hogy nem kell nekünk már az idő, elindulunk az időtlenségben, de a filmet, ha valaki látta, az megnézi, hogy számolták vissza az időt, hogy mikor fognak odaérni. Eldobjuk az órát, mert szavazunk az időn túli dolgokra, de ugyanakkor pedig ugyanúgy maradunk mi is azoknak a mindennapi dolgoknak a fogságában, ami ellen újra és újra lázadunk. Hát mi is a szabadság? Egy kicsit megkönnyítette a helyzetemet a mai két témánk, mert ugyan én eredetileg ezt a témát kaptam, és úgy gondoltam, hogy hát ez egy viszonylag könnyű téma lesz, erre én felkészülök, erre tegnap délelőtt felhívott Gábor, hogy azért még vegyük el oda ehhez az ige hirdetés mellé a reggeli témát is, és amikor azt megláttam, egy kicsit meghihettem, hogy hát van egy napom arról, hogy mindenre felkészüljek, és aztán egy kicsit örültem is, mert azt látom, hogy ez a két téma majdnem mondhatjuk, hogy összeér. Nem tudom, hogy miért volt-e ez, vagy csak a véletlen adta, de gondolom, hogy nem volt ez tudatos, de hogy összeér a két téma. Az egyik az, amikor Melkisédekkel találkozik, ugye, Ábrám, vagy Ábrahám, és amiről délelőtt beszéltünk, hogy megtalálta Ábrahám a békességnek a szigetét, hogy találkozott a békesség királyával, és mint az ígéretek örökösei felfedezi Sálemet, találkozik a békesség királyával, az igaz királlyal, és ennek a folytatása az, ami tulajdonképpen ott a Golgotán történik, Jeruzsálemben. Hisz Sálem királya, a Melkisédek, akiről a Szentírás azt mondja, hogy Jézus a Melkisédek rendje szerint való főpap. Hát emlékeztet bennünket. Az, ami történt ott Jeruzsálemben, a Golgotán, az nem csak azért volt fontos, mert minden ember számára üdvösséget hozott, bár ez a legfontosabb, de Izrael népének emlékeztet is arra, hogy Isten elkészítette a békességet. És az a találkozás, amiről délelőtt beszéltem Ábrahámmal, vagy Ábrahámmal kapcsolatban, az nem csak Ábrahám számára volt az életének az egyik legfontosabb eseménye, tehát nem csak Ábrahám számára volt ez egy fontos találkozás, vagy egy fontos epizód, hanem tulajdonképpen Ábrahám utódai számára is. Hisz Ábrahám találkozása Sálem királyával komoly mérföldkő volt Izrael számára az elkészített isteni üdvterben. Reggel olvastuk azt, amikor az Úr megszólította Ábrahámot, és azt mondja, hogy tekints fel az égre, számlál meg a csillagokat, ha megszámlálhatod, mert így lesz a te magod is. Milyen szép ígéret, a magod annyi lesz, amit meg nem számlálhatsz. És fontos erre emlékezni. De ez az ígéret, ez nem elsősorban, és nem csak mennyiségi ígéret. Tehát nem arról szól, és valójában, hogy mi is egy kicsit ilyenek vagyunk, mi hívő emberek, az új szövetségi gyülekezet, hogy hát mennyien vagyunk. Ám, hogy szokták mondani a testvérek, hogy hát most olyan kevesen voltunk. Vannak alkalmak, amikor valahogy nem mindenki tud eljönni az Isten tiszteletre, és hát egy ige hirdetőnek, amikor ránéz a padokra, és azt látja, hogy hát vannak foghíjas padok, hát az egy kicsit úgy elkeserítő. És a nyíregyházi gyülekezet, ahol elfér legalább 300 ember is, ha összehívza magát, mondhatjuk, hogy 50-60 ember, hát az nagyon foghíjasnak tűnik. És akkor az emberben ott van, hogy hát hol van a többi? A mennyiség. És én mindig ezt szoktam mondani, hogy ne azért szomorkodjunk, ne azokért szomorkodjunk most hirtelen, akik nincsenek itt, hanem azokért adjunk hálát, akik itt vannak. Mert ez egy nagyon fontos dolog. A mennyiség, a te magod olyan lesz, annyi lesz, és hát ez az, ami az embereket sokszor foglalkoztatja, hogy mennyi, milyen nagy lesz az áldás, miben mérhetjük le az Istennek az áldást, a mennyiségi ígéretek, és amit elmond az Úr, hogy benned áldítom meg a Föld minden nemzetségét. De ez nem elsősorban mennyiségi ígéret. Szép ígéret, de bennem az a kérdés fogalmazódott meg, és éppen Ábrahámmal vagy Ábrahámmal kapcsolatban, hogy mi az, ami ebből megvalósult. Hogy az a felismerés, az a lelki megtapasztalás, ahogy reggel mondtam, az a katarzis, ami Ábrahámnak a Melkisédekkel való találkozásakor megvalósult, találkozott a béke királyával, megtalálta a béke szigetét, az vajon hogyan lesz valósággá az ő utódai életében? Mert benned áldatnak meg. Nem csak Jeruzsálemről, nem csak a Szent Földről van itt szó, hanem azokról a lelki áldásokról. Mi jutott abból át az utódoknak? És hát ez az elkeserítő, amikor látjuk Ábrahám gyermekét, gyermekeit, unokáit, és azt látjuk, hogy hát majdnem volt semmi. És amikor azt látjuk, hogy az ő unokái, Jákob, Ézsau, hogyan tudnak összeveszni az első szövetségi jogot, hogy Ábrahám, vagy Jákob hogyan hajt arra, hogy minél több legyen neki, ahogy látjuk, hogy Ézsau hogyan nem foglalkozik ezzel az áldással, tehát hogy minden az anyagiakon, minden a külsőségeken mutatkozik meg. Csak ezek, amelyek fontosak. Minden csak anyagiakban látjuk. Valamikor a 80-as években én elkerültem a akkori hídgyülekezethez fiatalon, és emlékszem arra, hogy hát engem nagyon akkor, ugye 18 vagy 20 évesen már nem emlékszem, hogy körülbelül mikor lehetett, engem nagyon megérintett az a szabadság, amit ott olvasunk, ugye fiatalok voltak a gyülekezeti helyen, szakállas, kicsit ilyen hippis fiatalok, és hát itt valahogy éreztem, na ez az én közösségem. Ugye szabadon énekeltek, majdnem ott táncoltak, hát egy ilyen, bocsánat, ilyen hippi hangulat volt, és hát ez nekem annyira tetszett. Olyan jó volt ezt megtapasztalni, és hát igen, vágyultam, Laci testvérem ugyanúgy együtt volt, hisz még jó barátok voltunk már akkor is, Kitóni testvérrel, és emlékszem arra, hogy a nyíregyházi akkori hídgyülekezete, de még akkor nem így hívták ezt a 80-as évek végén, az akkori ottani egyik vezető fiú, fiatal fiú, aki ma is nagyon kedves és jó barátom, már nagyon ritkán szoktunk találkozni, de mindig örömmel látom őt, azt mondta nekem, hogy most a gyülekezet azért imádkozik, hogy nyugati autója legyen. Hát a 87-ben ugye egy nyugati autó az nagynak számított, vagy 87 lehetett, de most azért imádkozik, és hogy Isten meg fogja adni, és ha imádkozunk, akkor meg lesz. Miért imádkozunk? Szóval mi az, aki betölti a mi szívünket? Mi az az áldás, amit várunk Istentől? És hát nézzük meg, az a áldás, az a csoda, amit átélt lelkében Ábrám, az hova tűnt? Az ő gyermekeiből, unokáiból. Hanem azt látjuk, hogy mindaz, amit átélt Ábrám, vagy Ábrahám, az a fiai számára, az ígéretnek a birtokosai számára, majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy formálissá vált. Formális minden. És így látjuk egész Izrael életét, történelmét. Ma beszéltünk a Szent Sátorról, beszéltünk a templomról, és azt látjuk, hogy ezek olyan kegytárgyakká váltak Izrael életében, amihez ragaszkodunk, de amelynek a lelki értelmét, a lelki megtapasztalását azt nem értjük. Engem olyan sokszor megdöbbent az a történet, amikor Izrael népe a filiszteusok ellen meg is van azt mondja, hogy induljatok el, de mégsem indulnak, aztán mégiscsak elindulnak, szóval egy ilyen megyünk, nem megyünk, esemény van, hát Isten azt mondja, hogy ne menjetek. És akkor Izrael népe mégis elindul, és ahhoz, hogy magukat biztosítsák, megfogják a Frigládát és elviszik. Hogy majd, ha a Frigláda ott lesz, akkor majd győznek. És mi történt? Nem győznek. És azt olvassuk, hogy a Frigládát még el is veszítik, mert a filiszteusok elrabolják, és ott áll a nép Frigláda nélkül, amiben bízott, hogy majd megmenti őket. És nem arról van szó, hogy nincs jelen Isten, mert bevitték Dágon templomába, és az ige azt mondja, hogy a Dágon szobrok leborultak előtte. Tehát nem erről van szó, hanem mit látunk mi azonban az ígéretekben, amit Isten adott nekünk. Hol van ennek a lelki ereje? Hol van Isten népe életéből az a testet, lelket megújító isteni találkozás, ami ott történt Ábrám és a Melkizsédek között. Amiben láthatjuk azt, hogy azt mondja az ige, hogy Ábrám tizedet fizetett. Tizedet fizetett. Ami azt jelenti, hogy mindent tud adok. Ez egy szimbólum annak, hogy mindent odaadok. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy sokan azt gondolják, hogy minek is tizedet fizetni. Egyszer tőlük megkérdeznek, és nálatok fizetnek tizedet? És én mondtam, hogy én nem tudom, hogy ki mit fizet, én ezt nem szoktam megnézni, de vannak olyanok, akikről tudom, hogy igen. Odaadni tizedet? Hát befizetjük az adót, amit ki mondanak. Egyszer mondta is nekem valaki, egy ismerősöm, hogy hát a református egyházban most felemelték az egyházadót, és hát most mindenki morgolódik, hogy ez egy kicsit sok. Nem tudom, hogy mennyire emelték fel, de nem is ez a fontos, hogy tizedet adott. És azt gondolkoztam el, hogy adok-e én tizedet? Mert ezzel azt fejezzük ki, hogy valamit oda teszek az Isten kezébe. Merünk-e tizedet adni? Mert ez azt jelenti, hogy benne bízok meg. Ábrám megbízott Istenben. Ezzel fejezte ki a teljes odaszállást, a benne való megbízást jelenti. Azt mondja az ige, hogy hitt Ábrahám Istennek. Elhitte azt, amit Isten megígért, hogy az ő szavának vezetése alatt ő meg fogja tapasztalni az isteni hatalmat, meg fogja tapasztalni a vigasztalást, a gondoskodást, a védelmet. Ez a bizonyosság volt benne. És amikor az előbb arról hallottunk, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett, akkor ezért is sír. Mert azt mondja, hogy hányszor hallottátok már ennek a gondoskodásnak a hívását? Hányszor hallottátok, de ti nem akartátok? Ti mindig elutasítottátok ezt, és megmaradtatok a felszínen. Megmaradtatok felszínesek. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Az a nevet, te oda tartozol, de a szívedben nagyon messzire vagy. Van a Új Szövetségben, a Cselekedetek könyvben egy nagyon szép történet, ugyanakkor pedig nagyon elkeserítő és nagyon megrázó történet. És ez a történet a Szerecsén Komornéknak a története. Olyan szépen fejeződik be, örömmel megy tovább az úton, bár én mindig elbizonytalanok a történetem, aki olvasta, hogy most Filip megy tovább, örömmel ez az úton, vagy a Szerecsény Komornék. Valahogy a szövegben nehéz ezt kihámozni, de mindegy. Én azt gondolom, hogy mindenképpen örömmel mentek tovább ezen az úton. Tehát egy szép történet, ugyanakkor pedig egy nagyon elkeserítő történet. Azért, mert ez az ember, ez a Szerecsény, vagy Etióp Komornék, Hát körülbelül 3-4 ezer kilométert tesz meg azért, most direkt megnéztem, Google térképen megnéztem, hogy milyen az a távolság, amit meg kell tennie. Valószínű, hogy ő a tengeren utazhatott, nem tudom, mert ezt nem tudjuk, de ez körülbelül 4000 kilométer Etiópiából. A Google térképig azt is megmondja, hogy ez gyalog mennyi. Hát, ha úgy emlékszem, vagy 4000, vagy 8000 óra. Teljesen elhaltam ezen, bocsánat. Ez ennyi. Ez az ember megtesz 4000 kilométert azért, hogy Jeruzsálemben, mondtad is azt, hogy találkozzon melkisedekkel. Vagyis nem tudom, hogy miért indult el, még bennem ez is fölmerül, hogy Sálem királyáról olvashatott, nem tudom. De elment oda, ezen az úton, és mit talált? Papokat, áldozatokat, azt, amit Jézus is látott, hogy tele volt a templom mindenféle jószággal, vakokkal, galambokkal, és mindenféle dologgal, ment a szertartás, majdnem, hogy ölték az állatokat, és nem találkozott azzal a főpappal, a békességnek azzal a királyával, akire vágyott. És azt mondja az idő, hogy nagyon szomorúan, egy járatlan úton indult el hazafelé. És akkor jelent meg ugye Filip, mert Isten lelke oda küldte, elhívta a nagy gyülekezetbe, és nem tudja, hogy miért kellett neki járatlan úton menni, de azt látjuk, hogy mellé ült, és bizonyságot tett arról a királyról, arról a főpapról, aki a lelkét megvidámítja, arról, aki kenyérrel és borral káplálja őt. És azt mondja Isten igéje, hogy mi tarthat engem meg, mi tarthat engem távol attól, hogy ez az enyém legyen? És azt mondja, hogy higgy. Higgy. És majdnem elmondhatjuk, hogy hitt. Ez az etióp komornik, és tulajdonítatott neki igazságul. Amit bent Jeruzsálemben a papoktól, az írástudóktól nem kapott meg, azt megkapta attól a Filiptől, aki bizonyságot tett neki Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, a megváltóról. Hitt és tulajdonítatott neki igazságot, ahogy Ábrahámnak is. De lehet-e ez a miénk is? Azt mondjuk, olvassuk az igényben, emlékezzél meg, hogy honnan vetted, honnan hallottad, vagy hogyan hallottad, és térd meg. Testvérek, az volt az alapkérdésünk, hogy miért Jeruzsálemben volt a Golgota. Én azt gondolom, hogy van ettől egy sokkal fontosabb kérdés. Nem az, hogy miért Jeruzsálemben volt, hanem az a kérdés, hogy bár itt egy kicsit hagyáljak, még erre is lehet válasz. És van válasz, akár a éppen Melkisedekkel kapcsolatban is, aki Sálem királya volt, és Jézusról, akiről azt mondja az ige, hogy a Melkisedek rendje szerint van. De mondom még egyszer, a kérdés az nem az, hogy miért, hanem egyáltalán miért volt szükség a golgotai áldozatra. És ez sokkal fontosabb és sokkal mélyebb kérdés. És erről tesz bizonyságot Filip is, a komornyiknak is erről beszél az Isten igéje, mert a kosoknak, a bakoknak a vére képtelen megtisztítani az embert. És ez a legfontosabb dolog, hogy amit átélt Ábrám, azt már nem élhették át ugyan abból a forrásból az ő gyermekei sem. És miért oka annak, hogy ez az áldás az eltűnik az ember életéből? Mert a papok magukért vittek áldozatot, de ez nem volt elég arra, hogy ez a tisztulás megtörténjen. És azt mondja az ige, hogy a Melkisédek rendje szerint főpap egyetlen áldozatával tökéletessé tette az elhívottakat, a megszenteleteket. Hogy Jézus Krisztusnak egyetlen tökéletes áldozata, az megnyitotta az Istennel való örök szövetségnek a lehetőségét. És ami alkalmassá tesz bennünket arra, hogy tiszta szent életet éljünk. Igen, azt mondja az Úr Jézus, hogy emlékezzél meg, hogy hogyan vetted. A neved az, hogy élő vagy, pedig halott vagy. Valami eltört valahol. Valami nem történt meg. Nem vagyunk képesek megcselekedni. És ahogy egykor Ábrahám tizedet adott, letette életét az Isten elé, úgy Jézus Krisztus, aki az életét tette le ott a Golgotán, helyettünk mi megbékülhetünk Istennel, és hogyha megbékélünk Istennel, akkor újra átéljük azt, újra csak azt a katarzist, azt a csodát, amit átélt Ábrahám, amit átélt a szerecsenykomornyik, és akit átélhetünk újra. Ez nem csak Ábrahámról, illetve Ábrahám utódairól szól. Ő róluk is, és ez nagyon fontos, hanem rólunk. Mi, akiknek újra és újra vissza kell térnünk az alapokhoz. Jeruzsálem, a mi anyánk. Ő, ami hitünknek a forrása, a Golgota, Jézus Krisztus halála, ami hitünknek a forrása. És az előbb Anka János evangélium elejéből említett egy gondolatot, én is innen említenék a végére. Azt mondja az apostol az ő evangéliumának elején, hogy valakik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Ez az, amit Isten nekünk ott a Golgotán Jézus Krisztusban elkészített. Hogy miért ott, nem tudom, hogy ez mennyire fontos. Valamilyen formában fontos, de fontosabb az, hogy miért tette ezt. Értünk, helyettünk, a mi szabadságunkért, ami az Istennel való kapcsolatunknak a kiteljesedéséért tette. Ez a mi hitünknek a bölcsője. Ehhez lehet nekünk meghatározni magunkat. Elindultunk-e ezen? Járunk-e ezen az úton? És megérkezünk-e oda, amit Isten nekünk Jézus Krisztusban adott? Hát ez a kérdése az egyének, ez a kérdése Izraelnek, ez a legfontosabb kérdés ezen a világon. Adja az Úr, hogy ez a kérdés ne legyen nyitott számunkra, hanem emlékezzünk meg Jeruzsálemről, ami hitünk anyjáról, arról a forrásról, amit Isten nekünk adott, és éljük át napról napra az Istennel való találkozásnak a katarzisát.